útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni. Megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is, fogalmazott a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményében tájékoztatta a táviratérodát. A londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte: az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb közös cél érdekében cselekednek. Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számukra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben. Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen, legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert, minden idők legnagyobb arányú Fidesz győzelme. Reméljük eljön jövő márciusban is, tette hozzá Szijjártó Péter. Az energiabeszerzés, az energiamix kialakulása az Európai Unióban tagállami hatáskör. Senki sem szólhat bele abba, hogy Magyarország kitől mennyi olajat vagy gázt vásárol, mondta a századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban. Hortai Olivér annak kapcsán, hogy az EU energiaügyi minisztereinek tanácsa 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát, úgy fogalmazott. Az Európai Uniós többségnek nincs joga ahhoz, hogy tönkretegye egy tagállam gazdaságát. A szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség, az az Európai Bizottság ügyeskedése, hogy megpróbálja a szankciót kereskedelempolitikai intézkedésként átütni a tagállamokon. Ehhez ugyanis elég a minősített többség. Így lehetett, hogy hétfőn az energiaügyi miniszterek elfogadták a bizottság javaslatát, annak ellenére, hogy Magyarország nemmel szavazott rá, tette hozzá. A Demokratikus Koalíció bemutatta új, három, meghallgat, megküzd, megvéd pillérre épülő kampányát, amelyet Dobrev Klára, a pártelnöke ismertetett online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára azt mondta, ez a három szó, a meghallgat, a megküzd és a megvéd nem egy szlogen, nem egy reklámszöveg, hanem az új DK baloldali politikájának lényege. A pártelnöke emlékeztetett arra, immár 14 éves a demokratikus koalíció, amely most egy új korszak kezdetén áll, egy új DK született, amely már nem kizárólag klasszikus parlamenti pártként működik, fogalmazott. A koszovói parlament nem szavazott bizalmat vasárnap Albin Kurti miniszterelnök jelölt új kormányának. A 120 tagú képviselőház 56 tagja szavazott igennel, az Önrendelkezés nevű párt elnöke vezette kormányra, vagyis 5-tel kevesebben támogatták Albin Kurti beterjesztését, mint ahány szavazatra szüksége volt a politikusnak. A február 9-i parlamenti választást a kormányzó baloldali Önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3%-ának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő. Végül az időjárásról. Hétfőn átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd északnyugat felől ismételten erősen befelhősödik az ég. A nap első felében kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban északnyugat felől egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. A nyugati a szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul hétfőn. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Barsi Balázs ferences szerzetes elmélkedését hallják arról, mit jelent Jézus irántunk tanúsított feltétel nélküli szeretete.
Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Hát igen, ezt az evangelista értette meg, és ez nagyon fontos. De amit az Úr Jézus a végén mond, ez a megértés kitágul. Tehát majdnem, hogy maga Lukács is, az ősegyház is, az egész egyház is részt vesz Isten üzenetében azzal, hogy egyre mélyebben megértjük. Lukács egészen megértette abból a szempontból, hogy ezt kell tenni. Állandóan imádkozni kell, kész. Nyilván utal arra, hogy nem azért, mint ez az özvegyasszony, mert az Isten nem akar meghallgatni, és el kell fárasztani. A pogányok így mondták, hogy fatigare deum. Annyit kell beszélni annak a pogány istenségnek, hogy belefáradjon és bólincson rá, hogy na menj már, megteszem. Nem így. Nekünk kell változni. Tehát tulajdonképpen megvárakoztat minket. Igen. De mégse. mert ennek a megvárakoztatásnak az a tartalma, hogy mi változzunk meg. Nagyon-nagyon mély tanítás van ebbe, és hát bizony érinti nagyon mélyen a mindennapjainkat. Ott van Izrael története. Kedves testvérek, Izrael megismerte az igaz Istent, hogy Isten teremtő és jó. Ez az egy abszolút szöveg. Erre lehet építeni. A másik, hogy kérhetünk tőle, mert jó. Igen, de néha meghallgatja, néha meg nem. Ezért Izrael még kapott egy segítséget ahhoz, hogy kitartson az imádságba. Az, hogyha majd eljön a Messiás, akkor mindent megad Isten. Mindent a tudtunkra ad. Minden jó lesz. Tehát egy valaki eljövetele az, amely vonzza ezt az imádságot és értelmet ad neki. Nagyon érdekes, hogy mind a két eset formálja Izraelt. Amikor Isten meghallgatta a zsidók kérését, akkor nekik hálát kellett volna adni állandóan. Amikor meg nem hallgatta meg, akkor pedig el kellett volna gondolkodni azon, hogy talán mást akar adni. Tehát érdekes, hogy a keresztény kérő imádságban is ez lényeges, csak mi már kaptunk egy bizonyítékot, mert eljött az Isten fia. Tehát, ha valamit kérünk, hogy gyógyuljon meg az a beteg, akit mi nagyon szeretünk, és sok mind, azt mondja az ürés, hogy bármit kérhettek. Na, de az atya viszont nem ad meg bármit, mert tudja, hogy mi válik javunkra, az örök üdvösség, amikor eljön az ember fia. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan imádságaim, amiket nem hallgat meg az Isten. Testvérek, azt is meghallgatta. Mert akkor azt kér, azt akarta, hogy mi gondolkodjunk el, hogy végül is mit kell kérni. Nem valamit, hanem hogy valaki jöjjön el az életünkbe. Isten. Ezt nem érti az, aki nem zsidó vagy nem keresztény. A zsidó erre rá volt hangolva, a Szentlélek segítette, azzal, hogy tudták, hogy az Isten végtelen jó, tehát nem kell erőszakoskodni. Ugyanakkor tapasztalták, hogy nem ad meg sok minden. Igen, de van egy ígérete. Van egy végső ígérete, amikor ő maga lép be a történelembe. Emmanuelnek fogják nevezni a szűz gyermekét. Az, hogy velünk az Isten. Mi mindig valamit kérünk, és amikor megkapjuk, elfelejtjük, hogy valakit kellett volna kérni. Azért a mi atyánkban óriási ám az, hogy de a te akaratod legyen meg. Mindent elé adhatunk. És akkor is bízni kell, sőt, nagyon fontos, hogy legyenek meg nem hallgatott imádságaink. Nagyon fontos. Kedves testvérek, hát két lehetőség van ahhoz, hogy felkészüljünk Istennek az adományára, vagyis önmagára, ő önmagát akarja végül is adni. Kell, hogy legyenek olyanok, olyan kéréseink, amit meghallgat az Isten. Még csodák is történnek állandóan. Ezek úgy felvillanyoznak bennünk, hogy Istenem, hát akkor te benned érdemes vízi, főleg a csoda által megadott kérésben. Ugyanakkor ugyanolyan szükséges, ha nem szükségesebb, hogy Isten ne hallgassa meg ezt, mert többet akar adni. Azért figyeljük meg, hogy Jézustól miket kértek. Ugye ez a falusi bíró, hát ez ilyen tyúkpereket intézett. Ez az özvegyasszony is ilyenekkel ment hozzá. Jézus nem ezért jött. Egyszer oda megy két testvér, hogy hát örököltünk és veszekszünk, intézd el. Azt mondja, ott van nektek a bíró, nem ezért jöttem. Intézzétek a dolgaitokat. Nem azért jöttem, hogy ezt a kérést teljesítsen, nem fogom teljesíteni. Egy mélyebb kérés van bennetek. Az Isten után vágyakoztok. Én azt akarom teljesíteni. És ez a két testvér mégis kitart Jézus mellett, akkor a mi példaképünk. De az egész odáig megy, hogy egész Izrael megint mit kért, mint az amalekiták idejében, akik megtámadták Izraelt, hogy az, hát, hogy szabadíts meg Izraelt. Hát, ha halottakat fel tudod támasztani, akkor rómaiakat nem tudod innét kisöpörni. Hát, ha az a halál fölött van uralmad, akkor nincs uralmad a római császár fölött. Van, de én nem ezért jöttem. Nem ezért jöttem. Az én országom nem e világból való, de ebben a világban van, és az ő országa az az Istennel való kapcsolat. Ő maga az Istennel való kapcsolat, és ezt akarja nekünk adni. Kedves testvérek, és azt lehet mondani, hogy azért e körül forog minden. Hiszen az Istentől elszakadt emberiség nehezen visel el egy olyan Istent, aki néha megad valamit, néha nem. Ezért folyamodik a kis istenekhez, a szellemekhez. Mert azoknak valamit meg kell csinálni, egy szertartást elvégezni, feláldozni egy bárányt, és akkor megteszik. Automata. Biztos lehetek benne. De egyetlen pogán se kéri az, hogy azzal az istenséggel szeretett kapcsolatban legyen. Érted? Valamit kérnek csak. Tehát arra való katolikus vallás, hogy valami nekünk sikerüljön. Ezért járunk templomba, és ha nem, akkor kimegyünk. Akkor kell éppen bejönni, amikor abban az állapotban vagyunk, hogy nem hallgatja meg. Mert nem valamit ad végül is. Amikor ad valamit, akkor is csak arra mutat, hogy önmagát akarja adni. Az oltári szentségben. Abban, hogy bennünk él. Mi pedig mindig valamit kérünk, és ezért van nagyon nagy sikertelensége a keresztény hitnek, és óriási sikere. Amikor azt említették 90-ben, hogy a rendszer változása, na most aztán az lesz jó, hogyha mindannyian betódunk a templomba, mert akkor mi, akkor nekünk is jó lesz. Nem. Ezért nem kell bejönni. Istenért kell itt lenni. Egyedül Istenért, vagyis az én üdvösségemért. Azért a leglényegesebb miért kell bejönni, ami nélkül az egésznek nincs értelme. Annak sincs értelme, ha mindent megadna az Isten, amit kérünk. És végül meghalunk, áruhadunk, és mi lesz velünk? Hát milyen Isten ez? Aki mindent megad, de magát nem adja. A sok Isten itt a politeizmus ezért működik. Tehát ma egy nagyon veszett, vallásos légkörbe vagyunk, ami titokzatosan jobban árt, mint egy ideológiai ateizmus. Még a katolikusok is belekerülnek, javasasszonyhoz mennek, mindenféle gyűrűket, mit viselnek, ami hatás, biztos lesz a hatás, biztos lesz a hatás. Mert erre való a vallás, hogy itt a földön nekünk mindent megadjanak az istenek. Bocsánat. Ez még titokban érintkezik a materializmussal. Mert azt mondja egy egyetemes szintű ember, meg az általuk megfertőzött egyszerű ember is, hogy kérem, a természettudományra lehet építeni. Amit ott elérek, amit ott betáplálok abba a gépbe, az ki fogja adni. Erre kell építeni az életünket. A dolgok működését felfedezve azt érjük el, hogy amit akarunk, azt megkapjuk. Mit képzelődtök ti minden istenségről, stb. A természettudomány megold mindent. Nem lehet benne csalódni, mert ha csalódunk egy gépbe, akkor nem csalódás, nem valakibe csalódtunk. Rosszul működik, vagy nem értettük, megjavítsuk ki. Nem lehet benne csalódni, mert egy gép, egy mesterséges intelligencia nem akar és nem tud többet adni, mint ami benne van. Igen, az emberi szív, a személy azonban valaki. És hiába birtokolja mindazt, amit szeretne megkapni, az ember valakire vár. Nézd meg azt a kisgyermeket, hogy várja az apját, anyját. Milyen félelem fogja el, amikor a bölcsődébe viszik, hogy ott hagyják. Milyen nem halálfélelem, vallási félelem szorongatja a kis szívét, hogy elkésett az apja, és nem jött érte senki az iskolába, óvodába. Hát ez az ember. Ez az ember nem valamit vár. Persze, hogy valamit várunk, hát élni kell. Szeretnénk egészségesek lenni, sok mindent kérhetünk, és igenis törekedjünk arra, hogy jólét legyen a családunkba, a környezetünkben. De nem ez az embernek a mélysége. És egy Isten, aki teremtett minket, mindennel törődik, csak az szívnek a vágyával nem, hogy nem jön el. És kedves testvérek, miért lehet csalódni egy másik emberben? Tudod miért? Abban az emberben lehet csalódni, akitől én mindig valamit vártam. És akkor sokszor megadja, most meg nem adja meg, mert nem akarja. Meg unja már az egészet. Vagy abban lehet csalódni, hogy az illető az engem szeret, de én meg csak valamit várok tőle, egy kis testi gyönyört, meg az, hogy ezt meg azt adja meg, nem működik. Ezért nem működnek a modern házasságok, mert nem Isten szerint való, mert Isten találta ki a házasságot. És amíg nem úgy működik, ahogy kitalálta, addig nem fog működni. A házasságot bele kell emelni, a sok minden adok és kapok, az természetes, egymásnak kötelességünk kiszolgálni egymást egy szerzetesi közösségen belül mindenütt, de mi emberek vagyunk. A másiknak az ingyenes szeretetére szomjazol, amit nem lehet megvenni, amit nem lehet kiérdemelni. Az, hogy eljöjjön hozzád, mit jelent az idősek otthonába, ha valakihez nem jönnek el. Nem kér az az idős nagymama, nagypa, semmit. Csak az, hogy eljött hozzá. De amikor eljön az ember fia, talál hitet? Olyan hitet, hogy őt várjuk, vagy valamit várunk tőle? Amikor eljött a földre először, akkor valamit vártak tőle. Sok mindent meg is adott, hogy legyen bizalmuk. De éppen a leprásokról szóló evangélium, akiket meggyújtott Jézus, mivel zártuk, csak ez az egy jött vissza, és az se zsidó, hanem szamaritánus, hogy hálát adjon Istennek. Menj, a te hited, és itt a rossz fordítás meggyógyított téged, nem igaz. Menj, a te hited megmentett téged, üdvözített téged, a velem való kapcsolatra találtál. Eljöttél, de tulajdonképpen én jöttem el hozzád. Amikor te eljössz a misére, Jézus jön el hozzád, nem te. A te hited megmentett, a többi csak meggyógyította. Na most, hogyha Isten így működne, hogy aki katolikus, annak mindent megad, elárulna önmagát. Ő lenne a hibás, hogy egy ocsmány, rossz, logikátlan Istenbe hiszünk, aki egy automata. Nem teheti meg. Nem teheti meg, hogy mindig mindent megadjon. És amit megad, az sem azért adta csupán, mert az az adomány az, amit akar adni, hanem önmagát akarja adni. De testvérek, nem veszük észre, hogy amit most elmékedtünk, hát az valahogy minden emberre egy kicsit igaz. Tehát a kereszténység nem egy vallás, hanem minden emberhez szól. Itt van a misszió. És a missziós orvosaink, és mi, rengetegek vannak, civilek, papok, stb. Azok nem csak gyógyítanak. Nem azért mentek oda, a hitük vitte oda. Hogy ne csak meggyógyuljanak, hanem megmeneküljenek. Szent Damján, aki a 19. században ez a pap, belga pap elment a leprásokhoz. Nem azért ment el, hogy csak ők gyógyuljanak, és tudta, hogy ő is elkapja, és el is kapta. Hanem, hogy valakit vigyen oda. Hogy valakivel találkozzanak. Hogyha nem is gyógyulnak meg, megmeneküljenek. Az igaz Isten, a Teremtő Szent Háromság nem mehet bele abba a játékba, hogy automata legyen. Mert önmagához lenne hűtlen, hogy ő önmagát akarja végül is adni. A kisebb dolog, amit valamit ad, az csak annak a jele, hogy ő többet akar adni. Egyébként ez is megvan az emberben. Kisgyerek koromban valamire nagyon vágytam, mint karácsonyra, egy társas játékra, vagy nem tudom, nagyon egyszerű és szegény dolgokra, és amikor megkaptam, örültem neki, de lepleztem azt a szüleimtől, hogy csalódtam. Erre a gyerekre oda kell figyelni. Ezt a kis Pistát, Pityukát, ezt nem szabad elfelejteni. Elfelejtettem sokszor, hogy amikor megkapod, egy új autót szeretni a családodnak, hát legyen, és megsikerült, és jól működik, olcsó vettétek, most megvan oldva az életünk. Tehát ennek is, amikor megkapunk valamit, akkor is kell hiányozni, hogy nem kaptunk meg mindent. És amikor nem kapjuk meg azt, amit kérünk, akkor arra gondoljunk, hogy az az Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, értem, úgy szeretett engem, az ne adna meg mindent az ő szent fiában. Az izraeliták harcolnak az amalekitákkal. Aztán Mózes a hegyen fölmegy a bottal, Jézus fölmegy a keresztfával a Golgotára. Kitárja a kezét, mert olyan nincsen, hogy egy ókori ember az csak az eszével imádkozik. Nem, ezért van, hogy a zsidó mindig hajlong. A testével imádkozik, kitárja a kezét. Hát nem tárom ki a kezét, akkor nem én imádkozom, egy szellem, nekem testem van. És amikor kitárta a kezét és imádkozott, mindig győztek az izraeliták. Amikor elfáradt, akkor az amalekiták törtek előre. Hát milyen fifikás az ember, akkor odaugrott Józsue és Húr, és tartották Mózesnek a kezét, és győztek. De végleg győztek. Utána meg egyszer-kétszer kikaptak. Jézus idejében éppen kikaptak. Mert ott van az ellenség, a római. De Izrael kitartott. Nem mindenki. Ott is a proféták által segítette az Isten. Mint ahogy a predikáló pap által is a magát, a papot és titeket is segít, hogy tartsatok ki akkor is, hogyha nem hallgatja meg, mert akkor is velünk van az Isten. Milyen csodálatos ez a dolog, hogy Izrael akkor is kitartott és bevallotta bűneit, hogy azért nem adta meg, mert nem őt vártuk, mert őtől elszakadtunk. Milyen nagy dolog ez. Igen, mert valamit kell csak várni. Nem, valakit. És milyen csodálatos, hogy Jézus az, akinek nem kellett a kezét tartani, mert a zsidók és mi pogányok, a római birodalom, összefogtunk, és a keresztfához szögeztük a kezét. De nem azért van kitárva, mert oda szögeztük, hanem öröktől fogva ki volt tárva, mert benne teremtett mindent az Atya, és nem hagyhat el bennünket akkor, amikor nekiestünk, és kegyetlenül összeverjük, megostorozzuk, leköpdösük, kigúnyoljuk, és keresztre feszítsük, és ezért mit mond, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszene, nem csak a zsidóknak, a pogányoknak is bocsáss meg. Mert én nem csak a zsidók istene vagyok, azokat kiválasztottam, hogy egyszer majd a pogányokhoz is eljöhessek, a pogányokért, mert ők értik meg, hogy ki vagyok én. Én az amalekitáknak is az istene vagyok. Ezért kell békét kötni a népeknek. Krisztus a mi békességünk, aki a két népet egyesítette. Ezt a két képet most tegyétek egymásra, gyerekekkel lerajzoltatnám. Itt van Mózes a hegyen, itt van lenn a botja, és itt van Krisztus a kereszten. És ő már nem csak egy népért imádkozik, hanem minden emberért, te érted, értem is. Atyám, bocsáss meg neki. És amit a Fiúisten kér, aki emberré lett, azt az Atya teljesíti, hiszen nem az Atya ellenére kellett Jézusnak erőszakosan kérni, hiszen Isten az Atya üdvözíteni akar minden embert. Jézus halálával, az apostolok és a tanítványok hite akkor kiüresedett egy kicsit. Mert hát azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. És már harmadnapja sírban van. Akkor miért jött el Jézus föltámadása után? Mert volt valaki, aki benne a hit ott maradt. Ez a szűzanya. Aki az angyali üdvözletkor megtapasztalta azt, hogy az ő fia a velünk az Isten, és hogy nem Józseftől fogantatott. Tehát a természet törvényeit ellenére is Isten eljött. Így állt ott a kereszt alatt. Ő állt, nem esett össze. És azért bízza Máriára Jánost. És attól az órától házába fogadta őt a tanítvány. Az a kis mécses, abban az végtelen sötétségbe, amikor sötétség lőn az egész földön, most is az van. Mária mécsesed, nem aludt ki, és ott van. És amikor látják Jézust, amikor eljön, akkor is még nem az a hitük, mint Máriának. Ezért pünköskor imádkozik velük, és pünköskor értik meg azt, hogy Isten eljött, és bennünk van. Önmagát adta értünk.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunk témái röviden. Élete legmeghatározóbb eseményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat.
Olyan magasságba lőttek, amikor de még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért. Na hát, akkor mi is megijedtünk vár, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat.
Megújult a Szerencs Ondi református gyülekezet temploma. Október 12-én hálaadó istentiszteletet tartottak a beruházás alkalmából.
Régen volt ilyen, hogy valamilyen felújítás, építkezés történne a gyülekezetbe. Nyilván lelki értelemben mindig is folyamatosan szólt az evangélium, de most egy kicsikét oda kell figyelnünk az épületekre is, így a templom következett sorra, és a külső homlokzat, torony, süveg, tetőhéjazat, ezek újultak meg.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörgazdája, vallja Benke László. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek. Nemrég átadta a stafétát.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Tartalmas időtöltést kívánok!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Élete legmeghatározóbb élményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat. Társaival együtt a 90. Zsoltár szavaival indultak útnak aznap, hogy csatlakozzanak a szovjetek ellen tiltakozó tüntetőkhöz. A forradalomban három társuk meghalt. Emléküket ma is kopjafa őrzi a budapesti református teológián a Rádai utca 28 szám alatt.
Ha azt kérdezik, hogy mi az életem legnevezetesebb eseménye, én az 1956. október 23-át és az azt követelző napokat mondom, hisz ha egy kicsit költőjén fogalmazom, akkor 20 évesen átélni egy forradalmat, az nem mindenkinek adatik meg. És a mi korosztályunk ezt átélhette, és mégpedig itt Budapesten a kipattanástól az első perctől kezdve tanúi voltunk a teológus társakkal együtt. 23-án reggel mindig a teológusok tartották a reggeli áhítatot. Magolcsi Pistának az alapigéje az volt a Prédikátor 2-ből, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak. Felolvasta az egész részt, és az egy olyan megrendítő igehirdetés volt, áhítat volt, amit néma csöndbe végighallgatva, utána is mindannyiunkban megmaradt az áhítat. És akkor már az áhítat után, ott maradva még, megfogalmazódott az, hogy menjünk akkor délután, talán 1:30-re hívtak a műegyetemre is, meg az írószövetséghez is, és akkor ott döntött a csapat úgy, hogy menjünk az írószövetséghez. Ebéd után 1 órakor volt a gyülekező rend a portánál, a Rádai 28-ba elkezdte valamelyikünk énekelni a 90. Zsoltárt. És a 90. Zsoltár éneklése közben a lépcső megjelent a Pap László. Ugye a Teológia Akadémiának dékánja volt, következőt mondta, hogy ne felejtsétek el, bármit csináltok és bárhol lesztek is, az ige, hogy mindent szabad nékem, de nem minden használ, mindent szabad nékem, de nem minden épít. Református teológusok vagytok, úgy menjetek, úgy járjatok, úgy viselkedjetek, hogy használjatok és építsetek. Az Úristen védjen benneteket.
A teológusok villamossal mentek a Városligethez, a Király utcánál szálltak le, ahonnan elsétáltak a Fasori Református templomhoz, ezzel szemben volt a Magyar Írók Szövetségének székháza.
Ott gyülekeztünk, olyan 30 körül lehettünk, akik innen elmentünk. Teológusok, kimentünk a körút felé. Először csendbe, utána pedig elkezdte valaki énekelni azokat a magyar énekeket, amire lehetett menni, amire a katonák is meneteltek. Piros, 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 háromszor is piros. Ezzel kezdtünk. Egyszer még nem értünk ki a körútra, amikor valaki elkezdte a Kossuth nótát énekelni. És mire kiértünk a körútra, én onnan visszanézve már én nem láttam a tömeg végét. József körútra. Kiértünk, ott már a Kossuth nótából nem maradt más, csak az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez már nem éneklés volt, hanem jelszó. Még a körúthoz tartozik, amikor mentünk a Kossuth-Lajos utca felé, hogy elkezdték kiabálni valaki a tömegből, hogy magyar zászlót tűzzék ki, magyar zászlót tűzzék ki. És egymás után megjelentek a házak erkéin, meg a házaknak a zászló tartóin a magyar zászló. Nekünk nem volt magyar zászlónk. És ekkor elkezdtük azt kiabálni, hogy kérünk egy zászlót. Nem kellett elmondani 5-szor vagy 6-szor, repült egy zászló, Ruddal együtt, azt vittünk végig.
A felvonulók a Kossuth Lajos utca és a Múzeum körút sarkánál találkoztak a műegyetemistákkal, akik a Petőfi szobornál gyülekeztek. Az egyesült tömeg először a Bemtérre, innen az ideiglenes Petőfi hídon át a Kossuth térre, az Országház elé gyalogolt.
Körülbelül 4:45 körülre értünk oda, már tele volt a Kossuth tér, nagyon sokan voltak, de minden oldalról jöttek. Akkor már én azt mondtam, hogy ott egy 300-400 ezer ember biztos volt, mert teljesen tömve volt a Kossuth tér, és a Kossuth téren lévő nép már azt kiabálta, hogy halljuk Nagy Imrét. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Közbe besötétedett, elénekeltük én nem tudom hányszor a himnuszt, a szózatot. 8 óra után egyszer megjelent az erkélyen Nagy Imre. És akkor mondott is valamit meg. Nem is, a lényege az volt, hogy menjünk haza, bízzunk a kormányba, valószínű, hogy állítólag fegyverrel ott voltak két ávós a Nagy Imre mellett, tehát ő nem azt mondott, amit mondani akart volna, vagy nem mondhatta azt, ez érződött az egészen, az a bizonytalanság a Nagy Imrén. Egyszer bement a Nagy Imre az erkélyről, és akkor ott állt a tömeg tanácstalanul, és akkor elkezdett oszlani.
A Kossuth-téri sokasság azután több részre szakadt. Voltak, akik a közeli szovjet emlékmű címerét feszítették le, mások a Sztálin szobor ledöntésére indultak, megint mások a Magyar Rádió épületéhez mentek. Utóbbiak között volt több teológus, köztük Szűcs Zoltán, akit combon lőttek. Varga László és társai egy darabig még maradtak az országháznál, aztán hazaindultak.
Hazafelé kimentünk az Alkotmány utcán, és akkor láttuk, hogy a nyugatiról verik le a vörös csillagot. Bajcsy-Zsilinszky úton jöttünk visszafele, sok helyen láttuk, hogy több helyen is, hogy a vörös csillagot leverik, és ott láttunk először Lukas zászlót, hogy kivágták belőle a címert. Egyszer, hogy honnan, de hangszóróval hangosan jött a fölhívás, hogy mindenki menjen haza, negyed óra múlva lövünk. Ez elhangzott körülbelül ötször. 5 perc múlva lövünk, 3 perc múlva lövünk, és akkor eltelt a negyed óra, akkor egy sorozat, gépfegyver sorozat, és ez valahol a levegőbe ment. Utána még egyszer, hogy lövünk, azonnal kiüríteni a Calvin teret. Következő lövésnél már csörömpöltek az ablakok, tehát olyan magasságba lőttek, amikor be, de még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért lövés. Az épületeket igen, no hát akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat, igyekeztünk, és a következő volt még, egy-egy sorozatot belőttek az Üllői útra, a Baross utcába, az Üllői útra, a Rádai utcába. A fejünk fölé lőttek, tehát nem bennünket, hanem a fejünk fölé.
A teológusok éjfél után értek vissza a Rádai utcába.
A csütörtökön volt. Péntek szombaton egyre jobban csendesedtek a harcok. Vasárnap délelőtt már alig volt lövöldözés, és vasárnap délve a Papp Lászlóhoz odament a Magócsi Pista meg a Herceg Lajos azzal, hogy első este még a rádiónál a Szűcs Zoltán comblövést kapott a rádiónál, és az István kórházban van, kimennek a Kaxit, mert ez volt neki a beceneve, meglátogatni. Vissza is értek, még aránylag világossal, szürkülettel, beszól a Herceg Lali jön be a portára, mondjátok meg a séfnek, hogy itthon vagyunk, a Kaxi jól van, de itt van 2 idős asszony, a Lónyai utcába mennének, nem mernek menni, hazakísérjük őket. Elmentek, és nem jöttek. Nem jöttek, nem jönnek. Telt az idő, nem jöttek. Esi hányzat volt az ebédlőbe. Amikor megjelent a Papp László az ajtóba, látszott rajta a megrendülés, abba hagyta, aki beszélt a beszédet, és azt mondta, hogy a Herceg Lajos meghalt. A Magolcsi Pistát pedig most operálják. És hajnali 5:30 fele pedig elaludt, és meghalt. Ő is. A Herceg Lajost még akkor hétfőn ebéd után áthozták, hétfőn délután, és akkor csináltak itt a fiúk egy deszkákat összeszedve egy deszkakoporsót, és kedden délelőtt temettük el, és itt az udvaron, ott, ahol a kopjafák vannak, ott temettük el. Temetés után, amikor följöttünk a szobánkba, a rádióba hallottuk Nagy Imre szólatát, hogy megalakult az új koalíciós magyar kormány, megegyeztünk, hogy a szovjet katonák Budapestet már elhagyták, kivonultak, kivonulnak Magyarországról, és több pártrendszer lesz Magyarországon, és bejelentettük a Varsói szerződésből való kilépésünket. Nem hiába haltak meg a gyerekek. És akkor én ezen a délután, itt már Pesten orosz katona nem volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, megújult a Szerencs Ondi Református Gyülekezet temploma. Október 12-én hálaadó istentiszteletet tartottak a beruházás alkalmából. A templom külső megújítása két ütemben zajlott, összesen 21 millió forint kormányzati támogatásból. A munkálatok során megerősítették a tetőszerkezetet, kicserélték a héjazatot, valamint újrafestették a toronysüveget és a homlokzatot is. Helyszíni összeállításunkban elsőként Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszél a felújítás jelentőségéről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Itt az Ondi templom felújításon vagyunk, államtitkár úr. Miért is jelentős ez a templom felújítás a mai alkalommal?
Örömért közvet itt a harang. Most itt azt, hogy hatalmas nagy összefogással ennek a régi, több mint 200 éves templomnak megszépült a teteje, helyreállították, kívülről vakolatot helyre hozták, új festést kapott, és ez egyben azért azt is mutatja, hogy a közösség él. Nekünk az a feladatunk, és ezt is tesszük kormányon, hogy minden olyan egyházi közösséggel segítünk, akik élni akarnak, és egyben persze olyan értéket tudnak teremteni, akár épületben, akár lelkileg, mi országot szolgálja és erősíti.
Milyen koncepcióba illik bele ez a felújítás országszinten?
Ez a Ondi református templom felújítás beleilleszkedik abba a sorba, amelynek eredményeképpen országszerte, illetve Kárpát-medence szerte közel 4000 templomot tudtunk felújítani közösen az egyházakkal, és ami legalább ilyen öröm, hogy 200-at építettünk. Ő nélkülük, egyházak nélkül, hívők nélkül persze mindent nem valósulna meg, és ami legalább ilyen fontos, hogy mindezt a tájat, a közösséget, a falvakat, városainkat is szépíti, tehát mindenkinek az örömére szolgál, nem csak a híveket.
Dr. Konz Zsófiával, családokért felelős államtitkárral beszélgetek itt az Ondi templom felújítása kapcsán. Milyen jelentőséggel bír ez a felújítás?
Ugye ez most egy hálaadó istentisztelet, és nem véletlenül, mert az a helyzet, hogy itt Ondan ez most egy óriási öröm. A kormány 21 millió forinttal támogatta azt, hogy az Ondi református templom külsőleg teljesen megújulhasson, és itt nem állunk meg, mert a római katolikus templomot is fel fogjuk újítani. Most ez egy 21 millió forintos támogatás, de összességében 1,5 milliárd forinttal támogatta az elmúlt években a magyar kormány Szerencs templomait, ugye itt Szerencs, Ond együtt, ugye több templom is található ebben a nagyon-nagyon szép városban, de nem csak itt, az egész környéken. Van olyan település, ahol vadonat új, mondjuk görögkatolikus templom épült, ahol korábban nem volt mondjuk görögkatolikus templom. Tehát azt tudom mondani, hogy itt a környéken gyakorlatilag folyamatosan újulnak meg a templomaink. Ezek a templomok, ezek közösségi terek is, nem csak a hitélet szempontjából fontosak, hanem büszkeség is egy adott településnek, és mindenki azt szeretné, hogy ez rendben legyen. És az itt élő családoknak is ez nagyon-nagyon fontos. A magyar kormány számára pedig kiemelten fontos a magyar vidék és a magyar családok támogatása. Családok életében pedig igazából egy új korszak kezdődött, hiszen július 1-ével elindult Magyarország legnagyobb és Európa legnagyobb adócsökkentési programja, még hazánkban sem volt ilyen, de sehol máshol sincs a világon. A családi adókedvezmény duplázásával, a cserés a gyereszjelmentességével, és most október 1-től egy teljesen új korszak kezdődött, hiszen a 3 gyermekes édesanyák személyjövedelem adómentessége megvalósult egy lépésben, és itt nem állunk meg. A magyar kormányra a családok, a magyar vidék számíthat, és ebben pedig a templomaink kiemelten fontos helyet töltenek be.
Nagy tiszteltű Mészáros Istvánnal, az Empléni Református Egyházmegye esperesével folytatom az összeállítást. Testeres úr, mi a jelentőség ennek, hogy megújulhatott még egy templom itt az egyházmegyében?
De azt gondolom, hogy öröm és háladás van a szívünkben mindig, amikor épületeink megújulnak, így a templomaink is. Öröm és háladás van, mert ilyenkor is találkozhatunk a közösségeinkkel, most konkrétan itt Szerencs Ondon, és én azt látom, hogy a közösségek ilyen módon is meg tudják mutatni magukat. Nagyon fontos arra emlékeztetni mindig egy-egy épület megújítása, megújulása kapcsán, hogy innen indulhat el az a lelki megújulás. Hálából, örömmel, amit az Úristen hiszem, hogy munkálni akar református közösségeinken keresztül.
Balázs Pállal, az Ondi Református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek. Mire is készülnek a mai alkalommal, miről is szól a hálaadó istentisztelet, miért is adnak hálát?
Az Ondi Református templom külső homlokzata, tetőszerkezete és tetőhéjazata újult meg, ezért szeretnék hálát adni, kicsit megállni. Régen volt ilyen, hogy valamilyen felújítás, építkezés történne a gyülekezetbe, nyilván lelki értelemben mindig is folyamatosan szólt az evangélium, de most egy kicsikét oda kell figyelnünk az épületekre is, így a templom következett sorra, és a külső homlokzat, torony, süveg, tetőhéjazat, ezek újultak meg.
Templom történetéről mit lehet tudni, milyen múltra nyúlik vissza?
Szükséges egy korábbi templommal kezdeni. Írások szerint 1330-as években már egyháza volt az itteni népnek és közösségnek, és utána pedig egy másik évszám, ami egy szomorú évszám, 1567-ben a török támadás érte a falut és pusztította el, de kicsivel később, 1595-ben újra épült a település, és benépesítették magyar reformátusokkal, és az akkori évben, tehát 1595-ben van egy leírás, egy népszámlálás, miszerint akkor még a reformáció előtti templomot használták, aminek szentélye volt, sekrestyéje volt, és majd csak 1802-ben történik meg az új templom megépítése egy mádi mesterembernek a tervei és kivitelezése alapján, és ehhez 1805-ben, három évvel később építettek tornyot. A templomról még azt tudhatjuk, hogy cseh süveges boltozatú, és ritkaság, hogy három harang szól a toronyban minden mai napig.
Mekkora munka volt itt ez a gyülekezetben, akár a gyülekezet részéről, dolgozók, munkások részéről, akik végezték a feladatokat?
Állami támogatásból valósult meg a felújítás, mégpedig két folyosón keresztül, az egyik az egyházi és kulturális kapcsolatok államtitkárságán keresztül, a másik pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki hivatalán keresztül, szintén állami támogatásból. A tavaly nyáron ültünk le költségvetést készíteni. Az ősz folyamán valósult meg a tetőszerkezetnek, tehát a 2024-es évnek az ősz folyamán valósult meg a tetőszerkezetnek a felújítása, a torony süvegének a festése, és kora tavasszal pedig a külső homlokzat teljes átfestése, a vakolat javítása, még a tetőszerkezet gerendázatát is kellett javítani. Tulajdonképpen egy szűk év alatt, néhány hónap alatt, inkább azt mondom, hogy egy bőfél év alatt valósult meg a felújítás. Természetesen, mint minden egyes felújításnak, vannak plusz munkálatai, menet közben derültek ki olyan dolgok, amire nem számoltunk, és így az egyházközség is hozzá tudott tenni, szükséges is volt. A költségvetés az 21 millió forintról szól, amit a Magyarország kormánya támogatott ezen a két folyóson keresztül, és 3 millió forintot tett hozzá az egyházközség, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly összeg, 73 főt számláló választói névjegycikkből.
Hogyan látja, tiszteletes úr, mennyire készült a gyülekezet, hiszen beszélgetésünk elején említett, hogy már régen volt ilyen, ekkora nemes alkalom. Miként készült itt a gyülekezet?
Nagy odaadással, lázban, és nem csak a gyülekezet, hanem a gyülekezeti tagok elszármazott családtagjai is. Akiknek talán még most az elmúlt időszakban a gyermekei itt konfirmáltak a nagyszülőknek a gyülekezetében, közösségében, ők is most többen hazaérkeznek. Mindenkit úgy gondolom, hogy megindított, megmozdított ez a mai alkalom. Ha számot szeretnék mondani, akkor ilyeneket kell mondanom, hogy 60 doboz süteményt készítettek csak a vendégeknek, és ezen túlmenően van még, amit az asztalra fognak fölhelyezni, és természetesen ilyen jókedvű volt, és szívbéli volt az adakozásuk is erre a mai napra. Nagy örömmel készültek rá az egész falu közössége.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki szerint ez a tisztség nem csupán a persejpénz megszámolásáról, vagy a jegyzőkönyvek elkészítéséről szól. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek, nemrég átadta a stafétát. Tapasztalatairól, emlékeiről és a tisztséggel járó felelősségről beszélgettem vele. Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott egy akkori presbiter, egy engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, ha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberekké válnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy ó, én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évet 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő. Másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van. Egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk, meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért már kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották. Itt a